Nem is tudom, mikor vettünk fel utoljára. Úristen, most ezt nézem, képzeld.
Ja.
Épp azt beszéltük legutóbb Gyula barátommal, aki most itt ül a stúdióban velünk.
Sziasztok!
Sziasztok! Német Gyula barátomat köszöntöm itt, aki remélhetőleg nem elsőre van itt a stúdióban. Vagyis hát elsőre van itt, de még nem utoljára. Ja. Ez akart lenni a fordulat, csak nem tudtam magyarul.
Elsőre vagyok itt, legős először veszünk fel itt podcastet, de én már azért láttam a kis barlangodat korábban.
Igen.
Régen.
Igen. De akkor még kisebb barlang volt.
Ja. Akkor még egy borz lakott benne, most már egy medve is befér.
Ja, egy hájas.
Ne ustarozd én magad, légy szíves.
Nem. Szóval egy megérett medve odú.
Igen.
Gyula barátom egyébként, te grafikusnak hívod magad?
Hát egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy ki minek hívja magát, aki vizuális dolgokkal foglalkozik, mert nekem nagyon sokáig az volt a aláírásom az e-mailben, hogy tervező grafikus, vagyis graphic designer angolul. És aztán utána, hogy elkezdtem átnyerjelni illusztrációra, az volt a graphic designer per illustrator, vagyis hát illusztrátor. Aztán az lett, hogy illusztrátor per graphic designer.
Hát cserélgeted csak.
És most meg már teljesen elhagytam a graphic designert, és csak illusztrátor. Tehát, hogy ez volt az átmenet gyakorlatilag, és ez nagyon jól leképezi azt, hogy alakult az egész.
És jó volt graphic designerből illusztrátorba menni? Szerinted ez egy jobb folyamat, mint illusztrátorból?
Szerintem fordítva nem létez. Legalábbis fordítva én még nem láttam, hogy valaki illusztrációval foglalkozik, vagy valami kézirajzos melóval, most az illusztrációnak igazából mindegy, melyik válfaja, és akkor onnan ő tervező grafikus lesz. Én ilyet nem. Olyat, aki ezt és azt is csinálja, hogy sokat ismerek, és én is sokáig csináltam évekig mind a kettőt, de inkább fordítva szerintem, hiszen az ember nálam legalábbis az volt, hogy egy idő után rájöttem, hogy egyszerűen én eredetileg ezt szerettem volna csinálni, csak nem ezt kezdtem. Tehát, hogy eredetileg én illusztrációval szerettem volna foglalkozni, konceptelni, képregényt rajzolni, stb. És aztán valahogy belesodródtam abba, hogy tervező grafikával kezdtem el, és aztán egy idő után fejbe, vagy észhez kaptam, hogy most még van időm átnyergelni, csak annak van egy átmeneti ideje, amíg azokat a ügyfeleket lekoptatod, vagy hát nem is lekoptat, ők lekopnak maguktól, hiszen egyre kevesebb időd van ilyesmire, és egyre több olyan dolggal kezdesz el foglalkozni, ami a másik világ. Tehát ennek van egy átfutása nálam, ez egy ilyen, hogy talán 3-4 év volt kb., amíg szépen...
Én emlékszem rá, amikor mi először találkoztunk. Szerintem talán a Képregény Akadémia környékén volt az.
Szerintem nem. Szerintem nem. Én nem voltam tagja a Képregény Akadémiának.
De talán a leges legvége felé, mint hogyha ott meg nem jelentél?
A Sánta Peti hozott minket.
Akkor egyszer Péter össze,
és igen, pont, és egyszer elmentünk sörözni, ott megismertek egymást, és akkor tényleg nagyon régen volt, ő akkor még itthon lakott.
Igen.
De akkor már szerintem hazajött, mindegy. Az a lényeg, hogy és akkor elkezdtünk csinálni ilyen pénteki, vagy ilyen heti rajz dolgot, hogy csak 5-6, vagy 4-5, vagy valami témára csinálunk valamit. De az utána gyorsan elhalt, de aztán emlékszem, hogy utána én kerestelek téged, hogy segítsél be storyboardozni, mit tudom én, de addigra akkor volt az, hogy te szép lassan szabadúszóból állandó zeneszerző lettél.
Igen, pontosabban. Előtte ugye volt tehát állandó, nem tudom, mi talán concept designer volt a legközelebb, az a legközelebbi szó,
igen,
amit csináltam.
De akkor aztól, mind a kettőt csináltad aztól
igazából. Aztól Mitchumbe, igen. És akkor mellette volt nekem a Képregény Akadémia, ami...
De ez akkor már nem volt. Képregény Akadémia, akkor már konkrétan tudom, hogy nem volt, amikor
igen,
még
megismertem. Akkor már nem. Az egy, mondhatni, egy rövid fellángolás volt. Így,
én azt sem tudtam, hogy te annak tagja voltál.
Én tagja volt, sőt, volt egy kiállításunk a Gödörben is.
Amit... És akkor te mindenkit ismersz ott tök jól.
Hát nagyjából az őstagokat, igen.
De vicces.
De az egy ilyen nagyon furcsa kezdeményezés volt az a Képregény Akadémia. Én nekem csak jó emlékeim vannak róla, de hogy egy ilyen érdekes dolog, mert én nekem az maradt meg a Képregény Akadémiából, mindenki, aki ott csoportosult, nagyon tehetséges ember volt, és nagyon szerette a képregényeket, általában grafikus vagy hasonló beállítottságú ember, csak nem rajzolt senki se képregényt. Ja. Mert amikor oda került...
Csak a Pink Health, ami a saját kiadványuk, igen, volt, ami egyébként tök jó, mert hogy azóta se volt nagyon olyan minőségű cucc itthon.
Nyilván ez nem csak azért volt, mert hogy lusta volt mindenki, hanem már egyik részük ebből élt, hogy ő reklámgrafikába dolgozott, uh-huh, vagy egyéb helyekre is, és azért egy képregényt megrajzolni, tehát te tudhatod a legjobban, hiszen most nagyjából ebből élsz, azért az egy egész ember.
Nem is van. Nagyjából.
Tehát, hogy ebből élsz. Engem. Tehát ahhoz nem elég az, hogy hobbiból rajzolok egy oldalt hetente. Vagy
nem, az legalábbis lehet, csak abból megélni nem fogsz akkor. Vagyis, hát ki tudja, attól függ, milyen oldalárat kapsz.
Ja. Bocs, visszatérve egy másodpercre, csak az érdekességek miatt, hogy hogyan alakulnak a szakmák. Én csak egy emberről hallottam, aki tervező grafikusból színész lett, és ő az Alan Rickman.
Egyébként olyanról tudok, tehát a tervező grafikából ide-oda elszállingozott emberekről tudok egy csomóról. De egyébként visszatérve még a Képregény Akadémiára, azért sajnálom, hogy én annak nem voltam tagja, egyrészt, mert nem foglalkoztam képregénnyel akkor még, másrészt meg azért, mert majdnem mindenkit ismerek, aki annak tagja volt, és tök rossz, hogy csak így néha találkozom ezzel, meg azzal, meg amazzal, és ott gyakran találkozhattam volna az összessel, ha akkor ismertem volna őket.
Igazából arról szólt, hogy hetente egyszer söröztünk.
De az tök jó, mert most nincs ilyen. Nincs. Tehát én nekem, amikor nagy ritkán kollégákkal elmehetek, vagy egy-két kollégával, rajzolókkal ide-oda sörözni, az mindig egy ilyen tök jó dolog, akkor végre meg lehet beszélni azt, hogy ki mit csinál, ki hogy csinálja, stb. De ezen kívül nekem hát nem sok olyan ismerősöm van, egy-kettő a felvidéki Miki van, akivel ilyen napi kapcsolatban vagyunk, és ugyanebből él, vagy ugyanezt csinálja, tényleg ő is képregényrajzoló illusztrátor, meg még egy-ketten, akikkel viszonylag gyakran beszélek, de ez tök ritka, és ez tök jó lenne, és én mindig mondom nekik, hogy milyen jó lenne, hogy többet találkoznak, többet beszélgethetnénk ilyesmiről, mert azért az a helyzet, hogy ez magányos szakma a maga módján, még ha nem is vagyok én se egyedül otthon mindig, mert...
Mondhatjuk, a grafikus vagy a képregényrajzoló az nem az, aki így rohangál össze-vissza egész nap.
Hát nem rohangál, de viszont most már azért igyekszem egy picit rendszeressé tenni azt, hogy nem otthon dolgozom, hanem egy van kávézó, vagy ilyesmi, és akkor kijelöljük azt a napot, hogy akkor menjünk oda, és akkor ketten elmegyünk a Miki, meg én általában, és akkor ott dolgozunk, ami egyébként néha produktívabb, mintha otthon maradnánk.
De te egyébként akkor teljesen digitálisan dolgozol már.
Teljesen digitálisan dolgozom, ami a képregényt illeti, de azért igyekszem néha illusztrációkat papíron csinálni. Mert az van, hogy én annyira be vagyok fogva időben, hogy kész legyek mindennel, hogy egyelőre úgy érzem, hogy a digitális rajz az, ami ezt nekem segíti. Tehát az, ami nekem jobban kézre esik. Amikor papíron rajzolok, az mindig jobban esik fizikálisan az, hogy megfogom a papírt és rárajzok, és általában elégedett is szoktam lenni az eredményével, de a szkennelés miatt, meg a dolog technikai oldala miatt az, hogy most tinta, milyen ecset, oké, most akkor ez kifogyott, azt elmenni, venni, tehát ugye ez ad egy csomó olyan, és főleg tényleg az a része, hogy utána kell akkor egy A3-as, kell hozzá egy speciális asztal, ilyen dönthető asztal, mint dolog. Nekem ezek nincsenek, tehát hogy arra rá kéne készülni, hogy én többet dolgozzak papíron. Most az a tervem, hogy a következő képregény, amit fogok csinálni, arra egy picit több időm lesz. és akkor legalább egy pár oldalt már papíron csinálok meg, hogy mégis legyen olyan kézzelfogható, vagy mit tudom, majd ki lehet állítani, ha valaki ki akarja, de a többit, az, tehát a nagy részét muszáj lesz ugyanúgy.
Visszatérve egy kicsit erre a folyamatra, hogy eljutottál képregény rajzolóig, tehát én arra emlékszem ugye, hogy amikor összeismerkedtünk a heti rajz előtt, akkor te még javában azért a tervezőgrafikás melóidat mutattad, meg azokról beszélgettünk. Te annak idején tehát Magyarországon tervező stúdióban is dolgoztál, grafikai stúdióban, ha jól emlékszel, és te nagyon sokáig éltél külföldön.
Hát sokáig, évekig éltem igazából, és ott is ezt csináltam, ott is tervezőgrafikával foglalkoztam.
Tehát te kim voltál konkrétan? Ugye Mexikóban éltél, de az a 2000-es évek eleje volt.
Hát nem, az a 2000 eleje közepe, tehát 2003-tól 2006-ig éltem kint, utána még voltam 2007 közepéig a Dominikai Köztársaságban, és akkor utána költöztem haza, azóta vagyok itthon, és kint is ezt csináltam, tehát kint is ez volt a szerencsém, hogy tervezőgrafika, érted, az mindenhol ugyanaz, tehát hogy, hogyha tudod használni ezt meg azt, akkor...
Meg
akkor...
Nyilván ez nem egy világjáró podcast, tehát nem vagyok kíváncsi arra, hogy most mi... De abból a szempontból tökre kíváncsi vagyok arra, hogy milyen, ez gyakorlatilag Közép-Amerikában, tervező grafikusnak
önmagukat Észak-Amerikához sorolják, de... nem, de egyébként Közép-Amerika, tehát hogy tényleg...
Tehát milyen Észak-Közép-Amerikában tervező grafikusnak lenni,
egyébként
mondjuk egy magyarhoz
pontos,
képest.
Pontosan ugyanolyan.
Teljesen ugyanaz.
Teljesen ugyanolyan.
Ugyanolyan hülye megrendelők vannak.
Igen, tehát én egyébként dolgoztam többfajta helyen, egyrészt egy ilyen belső, az első munkahelyem az egy ilyen nagy elektronikai cégnek a belsős ilyen marketing osztályán volt, design cuccokat csináltunk, rohadt unalmas volt, de hát az volt az eset kézre, tehát hogy az volt, amit megkaptam munka így elsőre, még itthonról. Aztán utána elmentem egy helyre, ami nagyon tetszett, ahol olyasmi kártyákat csinált, mint a Magic the Gathering, csak mexikói. Aha. És ez akkor egy ilyen, egy új cég volt, csak az
becsinálni.
Igen, tehát ez volt a cél, hogy ilyen azték világ, az is volt a neve, egy Imperio Azteca, tehát az azték birodalom. Yeah. És de hát az becsődölt fél év alatt, és akkor elmentem sima reklám ügynökséghez, ilyen árdirektornak, és akkor ott dolgoztam még, amíg haza nem jöttem. És aztán utána szabadúszóként voltam még a Dominikai Köztársaságban, akkor haza dolgoztam onnan. Tehát akkor a Disneynek terveztünk ilyen cuccokat. Nagyon, az se volt izgalmas. Na mindegy, de egyébként tök ugyanaz.
Alapvetően azért el lehet mondani, hogy nem mentél volna oda, hogyha nem tetszik. Tehát, hogy valami azért téged ott vonzott a...
Hát ez az egész nyilván az egész közeg vonzott. Persze. Tehát, hogy én voltam előtte Kubában, az nagyon tetszett, és akkor ott megismerkedtem valakivel, de hát akkor közel kellett lenni ahhoz, hogy én az illetőt látogathassam Kubában, érted? De hát mi van közel? Hát ahol munkát is lehet kapni, Mexikóváros
volt kezem. Kubában nem volt munka.
Nem, ott letelepedni se, meg dolgozni
meg
se
hát
lehet.
Meg hát akkor más volt Kuba, mint most szerintem.
Ugyan, egyébként az nem változott nem? nagyon. Most se lehet letelepedni, és most se lehet munkát. Vagy lehet munkát válni, de a állami cégnél tudsz csak elhelyezkedni havi $20. Mindenesetre, tehát mi az a hely, ahol gyorsan elérhető Kuba, vagy Mexikóváros, ez mit tudom én, 2 órányira van repülővel, és akkor ez volt. Úgyhogy, De nem, persze, maga a közeg az nagyon tetszett, és azért mindenképpen az is volt a cél, és így is alakult, hogy ott maradok azért egy ideig, de mindig egy picit átmenetinek éreztem azért. Tehát azt sem nem gondoltam, hogy én ott fogok maradni.
Aha. De Budapesthez képest úgymond az atmoszférája, meg a vibe-ja.
Na teljesen más. Teljesen más. Hát azért mégiscsak egy mindent egybevéve egy 20 milliós város. Tehát, hogy az agglomerációval minden együtt, azért csak hogyha a várost nézzük, az is majdnem 10 milliós, nagyobb, mint Magyarország, már mint a lakosságát tekintve. Meg hát az egésznek a hangulata teljesen más. Egyébként az egyetlen visszatérő álmom az Mexikóváros. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon gyakran álmodom Mexikóvárossal, és nagyon sokszor visszatérően, hogy így keresem a lakást, ahol laktam, keresem, hogy még kik laknak ott azok közül, akikkel ott együtt laktam, persze már senki. És ez ilyen tipikus visszatérő álom. Tehát, hogy, és akkor mindig írok nekik, hogy képzeld meg ezeknek a haverjaimnak. Van, akivel szoktam találkozni, egyébként megbeszéljük, hogy itt vagy ott találkozunk, hogyha Európában jár, és akkor...
És mennyire volt ez nekik egyébként meglepő, hogy ide jön egy fickó...
Meglepő, nekik abszolút
az... Magyarországról.
Ne, nagyon fura, nagyon furcsa volt.
Gondolom, nem találkoztak még magyarral.
Egyrészt nem, legalábbis a legtöbbjük nem. Másrészt meg... Tehát a haverjaim nagy részének furcsa volt, de pont ahol én laktam, az egyetemi város, ez egy nagyon nagy egyetem, több százezeres egyetem, az UNAM, aminek a közelében laktam, és ott nagyon nemzetközi volt a felhozatal, tehát én mindenféle nációval laktam együtt.
De többnyire spanyol ajkúak, akkor...
Nem csak.
De te jól beszéltél már akkor spanyolul, mikor kiment?
Én beszéltem, amikor nagyjából egy év alatt úgy megtanultam, ja, hát, hogy tudtam beszélni.
Rá voltál kényszerítve.
Hát, mondhatjuk végül is, és igen, tehát hogy azért beszéltem, de nem csak, nem mindenféle náció volt. Tehát én laktam japánnal, koreaival, kanadaival, sokféle. Tehát, hogy sokféle
csak
népségen.
Csak te voltál magyar egyedül.
Igen. A legközelebbi, akivel találkoztam, talán német volt, vagy orosz, ilyesmikkel találkoztam. Tehát mindenféle volt, tehát akik egyetemisták voltak, azért ott mindenféle megfordult, mindenféle arc.
A Breaking Badből kiindulva egy német csak azt, tehát Mexikóban csak azért van, hogy egy titkos drogpincét ásson valami droglordnak. Ja. Nem tudom egyébként, bocs, hogy ezt így kapásból, ez a sztereotípia.
Te szerintem azok nem Amerikában, azok Amerikában tudom, voltak. Mármint, hogy a sorozatban.
Igen. Albuquerque-ben, az nem Mexikó.
Igen.
De mennyire egyébként, bocs, hogy már így rákérdezek erre a sztereotípiára, hogy mennyire érezted magad biztonságban Mexikóváros, vagy mennyire volt biztonságos, ugye egyébként?
Az elején kicsit tartottam tőle, de aztán tudod, az ember így belerázódik, és ráadásul nagyon rossz helyen laktam az elején, rossz hírű helyen, és egy picit így tartottam az egésztől, de nem, sose történt sem. Egyszer villantott nekem valaki egy fegyvert a metrón, de nekem kint volt egy barátnőm, aki full mexikói volt, és ránézésre is full mexikói volt, és őt például többször rabolták ki nagyon csúnya módon, és engem meg soha. Tehát, hogy nem attól függ, hogy te külföldi vagy, nem, hanem inkább a szerencsétől függ, hogy kirabolnak-e vagy sem.
Mennyire látszol potenciális áldozat?
Hát, vagy hogy úgy jön ki a lépés, hogy pont akkor rossz helyen vagy. Tehát, hogy nekem rengeteg sztorit meséltek mexikóiak, hogy rabolták el őket, hogy rabolták ki őket, hogy voltak ilyen-olyan veszélyben. Velem soha nem történt sem, pedig a metróval jártam dolgozni minden nap, és hát kilúgtam azért a tömegből kinézetre. Úgyhogy nem volt. Dominika sokkal veszélyesebb egyébként. Ott kerültem lövöldözésbe, úgyhogy kellett rohanni. Aha. Láttam ott késelést a házunkban, meg mindent. Szóval ott az ki van írva a konditerembe, hogy kérjük itt hagyni a fegyvereket a recepción. Szóval az egy sokkal húzósabb hely.
És miért pont akkor másodszor a Dominika?
Mert én valahogy a Karib-szigetek környékén akartam, csak hát akkor kizárásos alapon Puerto Rico, olyan helyen kell, amit spanyolul beszélnek, Kubában nyilván nem lehet. Puerto Rico az amerikai felhatóság, tehát ott a munkavállalás ugyanolyan bonyolult, mint az Egyesült Államokban, és akkor mi maradhat a Dominikai Köztársaság, és akkor annak úgy a hangulata az tök jó, állítólag, stb., és akkor oda mentem, azt próbáltam ki, de nem annyira tetszett, mint gondoltam, tehát unalmasabbnak éreztem, pedig tök jó helyen laktam, belvárosnak egy ilyen sűrű helyen. De nem, elég volt.
De Mexikó akkor az hangulatosabb volt minden.
Más teljesen, tehát azért az egy óriási kulturális központja egy világnak, igazából ennek a latin-amerikai világnak. Tehát Mexikóváros az azért egy nagy mozgó őrület. A Dominikai Köztársaság még nem. Tehát
meg mindenféle szempontból, mind kulturálisan, mind érdekesség szinten. Tehát nagyon sok mexikói filmtől elkezdve mindennel gondolom ott találkozhat.
Persze, tehát hogy ott éppen a napokban jutott eszembe, hogy ott voltam először például olyan előadáson, hogy odamész éjfélre egy ilyen lepusztult gyártelepre, éjfélkor kezdődik ilyen klasszikus horrorfilmvetítés a gyártelepen, és tart hajnali hatig, és akkor leadnak 4 filmet mondjuk, és akkor, de ilyen igazi klasszikusokat, amiket máshol moziban nem lehet. Tehát ilyen akkor még itthon nem volt, most se nagyon, nem, de Mexikóvárosban simán találsz ilyet. Tehát minden van, tehát ugyanúgy egy, mivel akkora annyi ember lakik ott, ezért mindenre találnak közönséget, tehát ez ugyanolyan, mint egy nagy amerikai város, hogy mindent meg tudsz ott szervezni, mert lesz 200-500 ezer ember, ja, akit valami érdeke, attól függ, hogy mekkora dolog van. Tehát, hogy bármit, tehát nagyon, ott volt először az, hogy voltam előtte, én laktam egy évet Amerikában, New Yorkban, egy jó pár évvel azelőtt, és ott is voltam a Midtown Comics-nál, meg egy jó pár ilyen képregényboltban, de akkora képregényboltban, mint mondjuk Mexikóvárosban, egy 15 percre a lakhelyemtől, én azóta se voltam. Tehát, hogy mindenből sok van, mindenből lehet nagyot találni, mindent elérsz, mert egy óriási város, amiben tényleg, van egy piaca, azt szoktam emlegetni, ami semmi mással nem, tehát az egész piac csak boszorkány kellékek. Tehát, hogyha az minden, ami varázsláshoz kell. Tehát, hogyha
valaki... Ezt említetted régebben, amikor mondtad, hogy nekik abszolút a szerves élet része ez a, hát nem mágikus realizmus mondok, de hogy ez
de,
a...
De, azt simán mondhatjuk.
Mondhatjuk?
Simán mondhatjuk,
tehát
persze.
Tehát ők hisznek, úgymond a varázslat erejében, érdekes, vagy babonásak?
Biztos változik ez a generációkkal azért, de nekem van olyan nagyon racionális haverom, mexikói, aki politológiával foglalkozik, tehát tényleg valami nagyon racionális dolga, aki állította nekem részletekbe menően, hogy találkozott, hallott rokonokkal itt meg ott. Tehát, hogy, és ilyen sztorikat mindenki tud neked most nyilván rajtad múlik, hogy te mennyire vagy nyitott ezekre, vagy mennyire nem. Én akkor sokkal nyitottabb voltam, mint manapság, tehát, hogy akkoriban ebbe sokkal láttam exotikumot, most inkább mosolygom meg.
Hát meg gondolom mindenki körülötte csak erről beszél, hogy ez valóságos, másképp viszonyul.
Persze, meg úgy tetszik, hát ott vagy egy teljesen más világban, ez ad egy pluszt az egésznek, nem? És akkor most már egy picit megmosolyognám, de most is tök érdekesnek tartom ezt az aspektusát a latin-amerikai világnak, és ez a többi országra is ugyanígy, amiben
megfordultam. Tehát akkor ez a halottak napja ott az abszolút szuper.
Az is az pont úgy, ahogy elképzett, tehát hogy ugyanúgy feldíszítik a temetőket, meg mindent. Tehát nagyon... Igen, szerintem egy olyan vidéken más lehet, mint Mexikóvárosban. De a Mexikóvárosnak is vannak olyan részei, ahol ugyanúgy megtalálsz mindent. Tehát ilyen, amikor halottak napja van, meg nagyon tartanak mindenféle tradíciót családon belül is, nagyon sokan. Úgyhogy még úgy is, hogy sokkal kevesebb az egy nagyon katolikus ország, de most már sokkal kevesebb azért a mi generációkban, tehát a 40-esektől visszafelé, tehát meg a nálunk fiatalabbak, szerintem nagyon, nagyon sokan nem vallásosak, már főleg a városokban.
És lehet mondani, hogy azért egy kicsit másod mondjuk egy katolikus vallás, mert ugye elmész az olaszokhoz, ők is nagyon katolikusak. Uh-huh. Viszont nagyon régóta visszavezethető ez az egész, itt az olaszoknál is, de hogyha elmész Mexikóba, akkor ott is nagyon katolikusak, viszont van bennük, amitől nekem mindig ilyen egzotikusnak tűnik, hogy ott vegyült ez az egész az ősi indián, nem tudom, bocsánat, natív, vagy nem, már nem mondjuk az indián.
Nem, értem.
hogy vegyül ezzel az ősi valamivel, ami így összejön a katolicizmussal, vagy ez már annyira nem érezhető?
Én náluk ezt kevésbé érzem, inkább az van, hogy tényleg náluk ezzel a nagyon jellemzően és vizuálisan is nagyon jellemzően mexikói mitológiával keveredik. Aha. a katolicizmus, de azt hiszem, hogy ilyen ősi, vagyis hogy ilyen azték világból nem sok maradt szerintem például. Tehát, hogy én legalábbis nem emlékszem, hogy felfigyeltem volna ilyesmire, de például az nagyon jellegzetes, hogy a Kubában, meg a Karib-szigeteken ez a ugyanez sokkal inkább kézzel fogható. Tehát, hogy ott ami nagyon elterjedt a népkörében vallás, ez a Santeria, ami a katolicizmusnak és az afrikai vallásoknak egyfajta keveredése. Amikor áthozták a rabszolgákat, akkor így próbálták meg, így próbálták meg belevinni a saját hiedelemvilágukat a katolicizmusba, hogy gyakorolhassák azt, és így összeolvadt a kettő igazából, a szinkretizmusnak hívják ezt. És ez a mai napig fennmaradt. Tehát a Santeria az annyira átszövi a mindennapokat, hogy mindenkin van ilyen gyöngyfűzér, és az mutatja, hogy te melyik szenthez tartoz, hogy milyen színű az, hogy Ocsun, Ogun, Obatala, ezek mind ilyen szentek, és ezek mind része ennek a fajta vallásnak. És igen, tehát hogy ezt a mindennapokban is látod, hogy ez egy ilyen keveredés. Ez Mexikóban nem annyira. Ez annyira nem tipikus.
Hát meg gondolom, totálisan más az egész hangulata az éghajlat miatt is, mert hogy nincsen náluk nagyon tél.
Ja, hát az... Ja, hogy Magyarországhoz képest?
Igen, vagy az olasz, vagy ilyen európai katolicizmushoz képest, hogy nincs bennük ez az ilyen nagyon... Ugye az olaszoknál volt a reneszánsz is, ahol már sose volt az a német alföldi gyötrődős,
mind
meghalunk, és semminek nincs értelme, tehát ez a
fővonulat, hogy milyen hatással van
az éghajlat
a vallásosságra, ez egy érdekes hát szempont, erre is sose gondoltam.
Megnézed Rembrandtnak például a képeit, mind ilyen nyomorult, ilyen felhőben a rajna, meg ilyen képei vannak, amiben gyönyörűen kezeli az ilyen sötét árnyalatokat, de hát az egész arról szólt, hogy ilyen nyomorult szarban.
Milyen vagyok. Jól visszaadta ezt a világot, igen. A The Witch című film.
Igen.
Nem?
De tehát, nagyon jó volt, igen.
Hiába az azt hiszem Angliába játszódik, de Amerikában játszódik.
Amerikában játszódik, de
az 1700-as években valami.
Tehát az még nagyon korai.
Igen. De hogy ugyanez a, hiába nem európai, de akkor is ugyanezt adja vissza,
hát
ezt a hangulatot.
Hát nem a mediterrán éghajlatban mentek át.
Nem, azt hiszem, az valahol New England környéke lehet, és hogy, de hogy ugyanez a katolicizmusnak ez a borús oldala, nem? Tehát, hogy őket kitagadják abból a faluból, stb. Igen. És hogy utána hogy birkóznak meg egyrészt a hitükkel, másrészt meg a körülöttük gomolygó felhőkkel magányos család.
Jól látszik, hogy a vallás az ilyen szuperül meg tudja nyomorítani az embereket. Tehát az a vallás által keltett ilyen öngerjesztő problémák, meg lelki tusakodások, azok így nagyon benne vannak.
Igen.
Jó volt ez a film.
Igen. De ez egy érdekes megközelítés, hogy a vallás és hogy az éghajlat, hogy ez erről én sose olvastam semmit, pedig erről lehetne.
Tehát nem véletlen, hogy a reneszánsz az ugye Itáliába kezdődhetett el, mert ott sütött a nap, és ott már egy idő után mondták szerintem, hogy a franc fog itt búslakodni, meg várni arra, hogy ez nem a normális élet, és majd ott jobb lesz, legyen jó itt, most.
Igen. Mindenesetre szerintem Mexikóban egyébként pont, főleg északon, ahol nagyon, hogy mondom, cudar világ van azért a mai napig, egy csomó város a Juárez környékén, meg ezt ismerjük jól a filmekből, és ott tényleg nagyon sok faluban nem túl könnyű az élet valószínűleg, nem csak a bűnözés miatt, de a megélhetés, csak gyárakban tudnak dolgozni a környéken, stb. Ott valószínűleg a mai napig a vallás adja nekik azt a fogóckodót. De nézd, ott hétágra süt a nap, és mégis mennyire borús világ övezi őket. Tehát, hogy nem mindig jön össze a kettő.
Hát igen, meg hogyha ugye azt nézzük, hogy mindig föl kerül valami borzasztó helyre a netre egy ilyen drogkivégzős videó,
ami ugyanaz a világ.
És ilyen nagyon durva, brutális módon végeznek az emberekkel. Az egy dolog, amit a filmekben is látunk, hogy autópálya, hídon fölakasztás, meg árokba lövés, meg diszkóba bemennek és lemészárolnak mindenkit. De nagyon, ez a vérengzés, ez ilyen, ez úgy...
Igen, az egy külön világ Mexikóban, ez az Észak-Mexikó, ahol ezek a kartellek uralkodnak. Mexikóváros nem, tehát annál délebbre van, középen mondjuk, úgyhogy hiába vannak itt is, vagy voltak ott is kartellek, vagy biztos elért odaig is a kezük, nem volt így a mindennapi élet része.
És te melyik, ha már így filmekre is kitérünk, te gondolom nézed a mexikós karteles sorozatokat?
Nem, az utolsót nem láttam, a Narcos Mexikó második évadát, vagy
egyébként
harmadik.
Egyébként azt én sem láttam még.
Az elsőt láttam, és ez tetszett.
Aha. Az Escobarost is láttam?
Azt is láttam, bár annyira összeolvadnak bennem. Ja. Nagyon viccesnek tartom, hogy egy brazil színész játsza az Escobar.
De ott volt is valami felhördülés, vagy tiltakozás.
Nem, csak nekem fura, hogy őt meg kell tanulni a spanyolul ehhez? Vagy, fura, mert
ugye portugálul tudott, nem?
Hát nyilván, igen.
És én nem érzem, de hogy állítólag akcentusa van, és hogy erre
biztos,
mindenki...
Biztos, hogy az van.
Tehát mindenki kibukott.
Igen. Egyik, van egy nem annyira nagyon ismert film, amit nagyon azért ismert, a Carandiru, amit nagyon szeretek, egy brazil börtönről szól, ez volt a neve a börtönnek, hogy Carandiru, ahol volt egy nagyon híres felkelés, egy nagy lázadás.
És abban ő szerepelt?
És abban például ő is szerepelt.
Azt nem láttam.
Még jóval fiatalban.
Korábbi filmjét láttam, ami nem ez a filmje volt, hanem volt, annak több része is volt, valami Elit alakulat címen, mert magyarul.
Igen, tudom, igen. Ami azt hiszem ugyanaz rendezte, mint az Isten városát. Aha. Azt hiszem, ugyanaz legalábbis a film verziót, mert talán volt sorozat verziója is az Elit alakulatnak, meg film verzió is.
A sorozat nekem kimaradt, de filmnek volt, azt hiszem, én vagy két részét láttam, és abban ugye ő volt a főszereplő, ez gyakorlatilag valami rendőrségi elit alakulat életét mutatta meg Brazíliában, ahogy ilyen utca harcban mindenkit szétgyaknak.
Igen. Hát ez gondolom, Brazíliában sajnos nem voltam, de azt hiszem, hogy ott vannak helyek, ahol. De még egyébként állítólag rosszabb ezeknek a faveláknak, és rosszabb a hírük, mint a valóság. Tehát, hogy jobban is vannak veszélyes favelek, meg nem veszélyes favelek, sőt, meg állítólag most már egy ilyen külön...
Tourguide-ok vannak.
Igen, tehát, hogy nagyon sok turista megy ezekbe, ami nekem ilyen furcsa kukkolás. Én el is határoztam egyébként egy ideje, hogy nem nagyon akarok olyan országba menni, ahol én, mint turista, sokkal jobban élek, mint az ottaniak, és ezért van az egésznek egy ilyen kukkolás hangulata, nagyon nem érezném jól magamat, ha nincsen ott konkrétan valami dolgom. Tehát turistaként nem nagyon szívesen megyek ilyen helyre. Ha van, szerencsére a melón miatt sokat viszonylag, tehát évente azért kell utaznom, és akkor az tök jó, mert akkor ott van valami dolgom ezeken a helyeken, igen, hogyha valami olyan.
Ezzel abszolút egyetértünk.
De itt nem tudom, szóval turistaként nem szívesen mennék most már olyan helyre, ahol tényleg az van, hogy na, akkor én vagyok a turista, én ki tudom fizetni ezt meg azt, ők megnézik, hogy én, jönnek a európaiak, és mennyivel jobban élnek, mint én.
Kicsit ilyen hely lett Kuba, nem? Amióta egy az amerikaiakkal is nyitottabb.
Szerintem mindig egy kicsit ilyen
mindig
volt.
Benne volt. Igen. Ez egy katasztrófa turizmus.
Kicsit mindig benne volt. Most már mondom más, hogy látom azért az egész témát. De igen, ez része. Ugye, katasztrofaturizmus is, de közben az is benne van, nyilván vizuálisan ez egy tök érdekes hely Kuba. Tehát,
baromira érdekel, hogy nézhetnek ki az 50-es évekből ott maradt kedilekek, meg...
Igen, meg azok a belső terek, tehát hogy olyan házak vannak ugyanazzal a csempével, ami a 50-es évek, vagy a 40-es évektől ott van is, és van az a fajta pusztulás benne, ami valahol szép, csak tudod, hogyha te benne laksz, akkor neked nem szép, neked az egy hogy mondjam, tehát nekik ez adatot, tök máshogy néz rá egy valaki okra, de azt mondja, hogy úgy egy gyönyörű. Nem, az egésznek nincs jó hangulata ebből a szempontból, igen, mint látogató nekem már, hiába még most is azt mondom, hogy nagyon érdekes vizuálisan az egész, de hozzáállásom már nem ugyanaz azért, mint régen.
Hát talán erről szólt az egész, ami elindította ezt a kubai nosztalgiát, az a régi film, a Buena Vista Social.
Hát Igen.
Ami ugye ott maradt régi zenészeket, akik igen, még éltek a bácsik, akkor mutatták be. És hát tényleg szörnyű volt nézni, hogy milyen a balett intézet, ahol a bácsi zongorázik, igen, meg ilyen helyeken.
És van egy szépség benne, nyilván.
Igen, van egyfajta ilyen romantikus szépség, de hogy oda menjek és ott nézem, hogy szerencsétlen, az annyira nem.
Igen, ez látogatók. Én múltkor hallgattam egy lányt, aki kint él Kubában, valami rádióadásban, és nagyon érdekeseket van, hogy milyen egy magyarnak kint él, azt hiszem ketten vannak, akik kint élnek, mint kubai a férje is.
Ja.
Ezért tudott letelepedni. Én nyilván, amikor többször voltam kint, meg amikor így átjártam Mexikóba, akkor gondolkoztam, milyen jól lenne venni egy házat. De hát már akkor is nagyon, sokkal egyszerűbb dolgokat is nehéz volt elintézni, a bürokrácia borzalmas ott is, sokkal durvább, mint itthon, pedig itthon semmi. Meg hát akkor nyilván pénzem se volt sem ennyi, úgyhogy ez csak egy ilyen álom volt, hát most már nyilván, hogy mondjam, látom, hogy ezek ilyen igazi, egy ilyen gyerek álmai, ja, kvázi. Ja. Jó, semmi közük a valósághoz.
Na, szóval Mexikó és Dél-Amerika is.
Hát Latin-Amerika. Igen, mert hogy ez... Ja, ez egy érdekes dolog egyébként. Én elég fontos örökségemnek érzem azt, hogy a családom az mindig ilyen nagyon nyitott volt kalandokra. Tehát, hogy nekem a családom egyik oldala, tehát a dédapám, akit nyilván én nem ismertem, de az apám is, és a bátyám is, ők tengerészek voltak. És a másik oldalon pedig nagyapám, aki ilyen nagyon nagy hatással volt rám gyerekkoromban, rengeteg időt töltöttünk együtt, ő meg háborús tudósító volt, tehát ő Észak-Afrikában, Nyugat-Afrikában, később a vietnámi háborúban, Kambodzsában, aztán Nicaraguában, tehát a gerilla harcok idején. Tehát, hogy
ő mint szabadúszó, vagy mint akkor volt ez a...
Nem, ő sima MTI, újságíró volt. Hát, ő a Népszabadságnak volt újságíró.
És ő így vállalta, hogy oda kimegy.
Hát igen, tehát akkoriban azért szerintem többen voltak. Mármint nem csak ő volt. Nyilván mindig egy ember ment, vagy egy fotóssal ment, vagy ilyesmi. Úgyhogy nálunk, én abban nőttem föl, hogy ez, hogy utazás, az nem az, hogy akkor nem is nagyon volt lehetőség úgy utazni, mint turista.
Nem,
nyilván
80,
akkoriban.
89 előtt azért nem kaptál úgy útlevelet, hogy hip-hop.
Igen, te vagyis hát ritkán tudtál utazni nyugatra. De az, hogy az utazás, és az, hogy más világok felfedezése, ugye az így a része az életnek, az egy ilyen tök, az egy ilyen, úgyhogy amikor tényleg így, nekem így eszembe jutott először, hogy akkor külföldre megyek hosszabb időre, ez ilyen tök... Meg egyébként ez ilyen teljesen magától értetődő dolog volt így a...
Hát meg így, a családból már ezt látod,
igen,
hogy
igen, tehát mind a szüleimnek ez nem volt...
És az nem is tudtam, hogy hajón dolgoztak édesapád is, meg a
tesód. Tengerészek voltak.
Igen, a Mahart,
igen,
akkor
igen,
szállító
igen, pontosan. Úgyhogy egyébként egy picit megágyazott ez a így vagy úgy a munkámnak is. Tehát az, hogy én kell, hogy most például foglalkozzak éveket, hosszú éveket egy teljesen más világgal, amit meg kell ismernem. Ez a történet, amin dolgozunk, egy francia kiadónak, a Glénának, ami az egyik legnagyobb francia kiadó, ugye, nem tudom, milyen már.
Igen, most ugrottunk egyet a tervező grafikus Latin-Amerikából.
Ja, csak hogy az utazás, hogy milyen érdekes, hogy most a Polinész szigetvilággal foglalkozik,
ja, ez. A Bounty sztorit dolgozzátok.
Hát
az után,
igen. Aha. Tehát ez a Bounty történetének a utóélete, vagyis nem is a hajónak, mert azt felgyújtják, de hogy azoknak az embereknek, akik a felkelést ott levezényelték, hogy alakul az életük egy lakatlan, aha, szigeten, és hogy hogy lesz egy ilyen paradicsomi állapotból, hogy találsz egy szigetet, ahonnan, ahol elbújhatsz a múltad elől, hogy lesz egy rémálom igazából, hogy dől össze kártyavárként ez a dolog kvázi véletlenek folytán. Tehát, hogy csak abból kifolyólag, hogy emberek vagyunk, és igen, tehát, hogy egy, tehát ilyen, a... egy ilyen trópusi thriller végül is.
Annyit már így avassuk be a, bár én sem tudok erről olyan sokat, ugye, mint első kézből, hogy avassuk be a hallgatókat arról, hogy vagy abba a világba, a képregény világába, hogy hogy kell elképzelni, hogy épül föl egy ilyen sztori, hogy készül egy ilyen sztori, és mennyi időd van rá, kikkel dolgozol együtt, kinek milyen szerepe van.
Hát nekem nagy szerencsém volt, mert én pont én azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne egy francia kiadónak dolgozni, mert tudtam, hogy több időm lenne a sztorira, mint egy amerikai kiadónál. Előtte amerikai aha. kiadónak dolgoztam az előtti projektem.
De azok ilyen szuper pörgősek, az amcsik?
Hát pörgősebb egy picit, aha. igen. Igen, aha. igen. Mindenesetre, hogy itt több időt kaphatsz, ha több időt kérsz.
Aha.
És tök jó volt, hogy én így terveztem ezt, hogy oké, akkor összeállítok egy portfóliót, megmutatom ennek, annak, amannak, és akkor tök jó lenne egy valami francia kiadóhoz bekerülni, és kvázi ezen gondolkoztam még csak, amikor megtaláltak ezzel a projekttel, és az volt a szerencsém, hogy erre ez már el volt, tehát ezt a projektet már elfogadta a kiadó, és zöld lámpát kapott, amikor kiugrott a rajzoló, és kellett valakit keresni, aha. és hónapokig kerestek, valami 6-7 hónapig kerestek embert, és nem találtak senkit, aki úgy tetszett volna, vagy aki el tudja vele, nem tudom. És akkor megkérdeztek engem, az Instagramon találtak, és akkor megkérdeztek, és én megmondtam, hogy pontosan egy ilyen sztorit keresek, ami sziget, egy kicsit sötét azért az egésznek a tónusa, és ráadásul az egyik olyan kiadónak, aminek a munkáit egyébként is nagyon szeretem. És gyakorlatilag így kezdtük el, de hát ez alap, két író dolgozik rajta, az egyik írt ebből egy regényt. Tehát az az alapja, annak egy gyakorlatilag egy adaptációja, végül a regény jaj. Adaptációja. A ez.
Juhász Viktor íróval beszéltük az adaptáció, ezen formájáról még nem beszéltünk.
Igen, tehát adott volt a maga a történet, de hát nyilván a történet egy része az muszáj, hogy fantázia legyen, hiszen nem mindenről vannak elbeszélések, nem mindenről vannak interjúk, mert aha. az 1800-as hát, években már csináltak interjút a túlélőkkel.
Ez gyakorlatilag kicsit olyan, mint hogyha film. Mert, tehát igen. vizuálisan elmesélsz, nagyrészt vizuálisan, azért a képregény egy vizuális hát műfaj, azon belül persze nyilván van némi szöveg, de a vizualitás a lényege.
Igen, olyannyira, hogy nem is gondoltam, hogy mennyire, vagy nem gondoltam volna, hogy ennyire részletesen bele kell mennünk a valóságos részletekbe, szó ismétléssel élve, mert tényleg az egyik író legalábbis nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy minden, amiről van nekünk referenciánk, az legyen olyan. Tehát, hogy nagyon sokat kell ezekkel foglalkozni a részlet. Nyilván, amikor ez 4 kötet, tehát ez több évet ölel föl munkában.
Mert egy kötet az hány oldal?
Egy kötet 54 oldal, 54. de ezt körülbelül úgy kell számolni, mint hogyha egy amerikai képregénynek mondjuk a nagyjából másfélszerese lenne.
Tehát egy oldal másfélszer nagyobb, mint egy átlag pókember.
Mondjuk kétszer nagyobb, aha. de nem mindig van kétszer annyi paner rajta. Ja, tehát, ja. Hogy
tehát, hogy
munkában,
nagyítva van kicsit.
Igen. Aha. Tehát, hogy inkább az, hogy sokkal sűrűbb, tehát mondjuk egy az átlag amerikai képregényben van 4-5 panel, itt átlagosan van sok képregényben, mint a 8-10-11 panel egy oldalon. Na hát azért ez nem mindig van így, azért mondom, hogy nagyjából másfélszerese. Tehát összesen ez a tervek szerint 200 oldal lenne, vagy 216 oldal, de ez mondjuk amerikai füzetben, hát mit tudom én, ez 300 vagy 350 oldal lenne.
Ez is baromi sok
azért. Sok. Hát most kész vagyunk az elsővel, az most márciusban jelenik meg, és most már most nagyon viszony, tehát hogy mondjam, sokkal rövidebb idő a rendelkezésünkre a másodikhoz, vagy a második elkészítésére, mert azt idén szeretnék ugyanúgy kihozni. Tehát azt szeretnék, hogy idén kettő jelenjen meg, és ahhoz le kéne adni a másodikat nyáron.
Aha.
Úgyhogy most gőzerővel azon dolgozunk, és akkor utána megint van több időnk a harmadikhoz, és akkor szeretnénk egy picit azért papíron is dolgozni, és hát most is nincs rá nagyon lehetőségem. Sajnos utaztunk volna Tahitire így
szakmailag
abszolút, igen, a félig a kiadó szervezésében, de azt most el kellett használnunk pont azért, mert hogy kevesebb időnk, de csak elhalasztottuk, remélem, hogy majd megyünk valamikor. Úgyhogy igazából így áll össze, tehát ugyanúgy megkapom a forgatókönyvet, ők haladnak a forgatókönyvvel, általában ott megszokott lenni, és megkapom egyben, de most szimultán kell haladnunk a kettővel, tehát amikor kész vannak X oldallal, akkor átküldik, én azon már tudok dolgozni, közben ők dolgoznak a további oldalakon, úgyhogy...
De hát ez ugyanúgy, mint egy filmforgatókönyv, vagy akkor a dialógussal együtt megkapod a rövid leírásban, hogy mi történik azon az oldalon.
Nagyon hasonlít a filmes forgatókönyv.
És akkor utána szinte az egész rád van bízva.
Ez írótól függ, mert van, aki szereti lebontani panelről panelre. Tehát aha, ezt látod az első panelen, ezt látod a második panelen. És van, aki meg abszolút nem. Van, aki csak egyszerűen leírja, hogy azon az oldalon kb. Szerinte tehát nincs lebontva, hanem csak, hogy mit látunk, és a dialógus. Tehát igazából ott te bonthatod le. Nekem egy picit segítség, hogyha le van nagyjából bontva. Én azt szoktam sűríteni, mert jól jön egy-két csendesebb jelenet azért, vagy csendesebb kép benne, nem szabad, hogy nyilván mindegyiken történjen valami, és amikor egy sűrű oldal van, dialógussal, akkor tök jó, hogyha bele lehet csempészni egy-egy tekintetet ide-oda, ahol
igen. Én is visszaemlékszem, amiket gyerekkoromban főleg nagyon képregényeket olvastam, mindig vártam azt az oldalt, hogy legyen egy olyan oldal, ami vagy egy egész, vagy egy fél oldalas, tehát hogy két panel van egy oldalon, ahol nincs semmi szöveg, csak max leírás a sarkában, és így tudom nézni a képet.
igen, az kell azért bele, csak ez egy annyira sűrű történet, annyira sok időt ölel föl. Tehát, hogy az alaptörténet az, hogy megtalálják ezt a szigetet, és itt letelepszenek, és 20 év múlva találnak rájuk egy hajó, és csak a nők élnek a szigeten, meg a 20 nem tudom hány gyerek, és egy férfi, és az összes többi férfi, ez a 10-valahány férfi, az mind erőszakos halált halt. Tehát, hogy így, ez hogy történt? Na most, ez egy annyira sűrű történet, és annyira hosszú időt ölel föl, hogy nem nagyon van, vagyis én szeretném, hogy több hely legyen az üres járatoknak, de és még így is belecsempésznek üres járatokat az írók, de olyan nagyon sok helyünk nincsen arra, hogy igen, tehát, hogy mindig történik valami, na. Tehát, igen, még így is, hogy 200 oldalról van szó.
Tehát ez abszolút, ez francia nyelven jelenik meg, a francia igen. Közönségnek is el lehet mondani, hogy ez azért nem egy gyerekmese.
Nem,
tehát, hogy ez egy nagyon komoly történet.
Ez nagyon nem
és gyerekmese. És ezt felnőtt embereknek szánt.
Igen, képvedi. Ahogy egyébként hát azért a francia piacon legalább a fele szerintem a könyveknek.
Ezzel csak megint azt akarom eloszlatni, amiről beszéltünk korábban a barátaimmal, akik képregényboltot csináltak Magyarországon, hogy különösen a 90-es évek közepén még egyáltalán nem lehetett elfogadtatni egy átlag felnőttel, úgymond, vagy idősebb emberrel, hogy komoly dologról is szólhatnak a képregények.
Hát igen, most azért nagyon sok minden változott az elmúlt 10 évben, és éppen napokban voltam könyvesboltban, és hát azért most már itthon is mindent el lehet érni. Tehát, hogy megjelenik mindenféle tök jó képregény most már magyar nyelven, és hát annak egy nagy része azért nem gyerekeknek szól. Ja. Tehát, hogy most már az, aki nem ismeri a képregényt, mint műfajt, csak be kell menni egy könyvesboltba, és látja, hogy mennyire szerteágazó.
Igen, sok van, csak még mindig az van, én bementem én is valami nagyobb könyvesboltba, és ott van így kb. Egy blokkba beöntve a kis gyereknek szóló, és az idősebbek.
Hát, én azt láttam. Igen, a képregények azért viszonylag...
Tehát olyan igen. Még mindig nincs nálunk, hogy bemész egy boltba,
felnőtt kép,
vagy csak képregény van. Tehát úgy, hogy mindent megkapsz. Talán magánban van, mintha lenne, bocsánat.
Jó, hogy képregény bolt?
Tehát, hogy egy bolt, ami csak képregény.
Van a Trillian nevű képregény.
De bolt, igen, ezért igen. Szívtam vissza, mert ezt közben rájöttem, hogy Trillian. Egyébként ott lehet artbookokat is kapni.
Azt hiszem mindenféle. De, hogy most igen. Nem tudom, hol vannak legutóbb, amilyennyire tudtam, az Oktogonon volt.
Én is ott voltam még annak idején. Ja. Nagyon szívesen, igen. Igen, tehát rajtuk kívül nincsen, igen.
Szerintem nincsen, de most már többen foglalkoznak azzal, hogy így rendelni lehet embereken keresztül, stb. Meg vannak bőrzék, tehát azért ennek meg van egy ilyen, van egy közönsége. De annak nagyon örülök, hogy megjelenik most már egy csomó magyarul is, amire egyébként nem gondolnám, hogy megjelentetik, valakinek megéri, tehát ez tök jó hír egyébként. Ami még tök érdekes, hogy én mindig így kicsit tartok attól, hogy ez egy olyan generációnak szól, a képregény mint műfaj, ami, mit tudom én, a 30-asoktól felfele, és ugye a gyerekeket nem érdekli. De erre csomóan rácáfolnak egyébként, akik első kézből látják ezt, hogy gyerekek vásárolnak-e képregényt vagy sem, és ráadásul állítólag, lehet, hogy a Covid ebbe belejátszott, de az Egyesült Államokban is, és azt konkrétan tudom, hogy a francia piacon is, ami azért egy nagy piac, az elmúlt 2021-es év, de a 2020-as is ilyen rekord.
Tehát viszonylag sokat
rekord volt.
És a digitális boltokban ott, mert például iPad-en én vettem talán valamikor.
Én is szoktam néha.
Persze
én,
nem,
is,
nem
én is szoktam. Szerintem ellenyésző
egyébként. Sokkal jobban szeretem, hogyha tudom forgatni, de hogy például...
Biztos, hogy az is hozzájárul, de szerintem az nem egy, hogy mondjam, nem tudom például a könyveknél, hogy van, de úgy képzelem, hogy az csak egy ilyen futottak még szegmense az eladásoknak.
Hát? Valószínűleg akkor Magyarországon is megéri, különben nem nyomnák őket.
Jó, lehet. Na mindesetre a lényeg, hogy igen, tehát hogy nagyon-nagyon sok történet van, ami felnőtteknek szól, és a leg, hogy mondjam, hát csak ha mi történetünket nézzük, akkor nagyon-nagyon nem adnám gyerek kezébe, mert annyira nem olyan témákról szól, ami érdekes lenne egy gyereknek, vagy ami tehát, hogy mondjam, húzósabb
hát
sztori azért ez több szinten, igen.
És akkor jó, megvan a sztori, megvan az, hogy kirajzolja, megvan az, hogy mikorra kell elkészülni, ott végül is itt nyomdai átfutás van, mint a régi szép időkben. Tehát, hogy
nem, az elsőnél, mivel nekem ez volt az első ilyen francia albumom, ezért megkérdezték, mennyi időt akarok. Rá is mondtam, hogy minél többet, mert hogy te azért megpróbálom beletenni, amit tudok. És akkor tavaly egész végig dolgoztam rajta, tehát mit tudom én... Már kész voltam vele ősszel, de utána még egy kicsit átfutottam, még foglalkoztam vele, még átrajzoltam, ami nem tetszett, ilyesmi. Tehát majdnem egész évben foglalkoztam vele. Úgyhogy ilyen például szerintem sokszor nincs olyan piacon, ahol jobban, tehát szigorú piacon, mondjuk az amerikai piacon, és főleg, hogyha valaki olyan sztorin dolgozik, mint mondjuk a szuperhős képregények, ahol minden héten vagy olyan minden hónapban jelenik meg, tehát havonta kész kell lenni, és hiába előre dolgoznak sok hónapnyit, akkor is meg kell csinálni. De igen, szóval ez kényelmesebb állítólag, tehát már mint jó, van valamennyi összehasonlítási alapom, de az, igen, tehát nekem kényelmesebbnek tűnik, na.
És milyen ez, hogy igazából mikor az ember mondjuk, mennyi idő óta rajzoltál? Tudod, ezt egy éve rajzolod a képregényt, mit mondtál?
Aha, pont egy éve kezdtem.
És még úgy számíthatsz rá, hogy még ez egy-két évig.
Hát most, hogyha ezt befejezzük a másodikat nyárig, utána a következő nyárig kell a harmadikat befejezni, aztán nyilván az eladásoktól is függ, hogy milyen, hogy három vagy négy kötetes lesz. A könyv, hogyha jók az eladások, akkor valószínűleg négy kötetes lesz, ha kevésbé jók, akkor három kötetes, tehát a jövő évig biztos, hogy fog ezzel.
És úgymond ilyen professzionális szemmel számítasz arra, hogy lesz óhatatlanul egyfajta kis kiégés közben nálad, vagy tudod azért így ezzel a tempóval vinni végig?
Én azt hiszem, hogy annyiban könnyű dolgom van, hogy a legnehezebb része az, ami engem kevésbé érdekelt, hogy hajós, ilyen hajós sztori, sokat vannak a hajón, sokat vitatkoznak a hajón, az első kötet. Uh-huh. És engem jobban érdekel vizuálisan, hogy a szigeten vannak a sziklák, a dzsungel, a maga a sziget, vizuálisan tök érdekes. Tehát, hogy meg már addigra megszokom a szereplőket, hogy melyiket, hogy rajta, tehát fejből, nem teljesen fejből, mert azért vannak a saját rajzaimat referenciaként használom, hogy azért tartsam a karaktert, de azért jobban benne vannak már a kezemben, a második kötetben, meg sokkal kevesebb szereplő van, tehát az elsőben van 50 szereplő, ebben van, mit tudom, én 15 mondjuk.
Fogynak az emberek.
Igen, tehát hogy könnyebb ez már egy fokkal, tehát és igen, tehát hogy a nehéztől haladunk a könnyű felé itt. Úgyhogy ebből a szempontból élvezetesebb is ez a második, gyorsabban is haladok vele szerintem.
Meg hát úgy gondolom, hogy azért egy kicsit azért, tehát azért is lehet érdekes, mert valamikor azt beszéltük, hogy én ahhoz hasonlítottam a képregény rajzolót, mintha egy filmnek a rendezője lenne, és ugye főleg a külföldi amerikai filmgyártásban a rendező feladata az, meg ott úgy tanítják, hogy ő találja ki az összes kamerabeállítást. Uh-huh. Persze segít a fényekben neki az operatőr, meg nyilván megbeszélik technikailag, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, de hogy a dramaturgiát alátámasztva a rendező
pontosan
mondja meg, hogy...
Hát ez a lényege az egésznek, igen.
És igazából ez most a te kezedben van.
Hát ez igen, még bonyolultabb is a helyzet, mert a képregény rajzoló az látványtervező is, operatőr is, rendező, díszletes, ja, minden. Tehát minden. Abszolút, tehát minden, ami vizualitás. Úgyhogy igen, ez egy, és hát ez a lényege az egésznek, hogy mennyire jól tudod képenként megfogalmazni éppen a történést. Tehát, hogy ha adódik alkalom, én szoktam storyboardosként dolgozni filmeken, viszonylag sok filmen dolgoztam így az elmúlt években, és abból is nagyon sokat lehet tanulni. Tehát, hogy lehet lecsupaszítani tényleg a egy pillanatot, arra a szögre, arra a kompozícióra, ami a legjobban elmondja azt a pillanatot. Tehát, hogy igazából ez a lényege a képregényrajzolásnak is, annyi, hogy nem csak egy formátumban gondolkozunk, hanem minden panelnek más a formátuma, de...
És bocsáss meg, csak egy kicsit a filmre térve, a filmnél a storyboard a gyártásban, ugye az még a, mondhatni, a forgatás előtt, tehát meg a trükkök előtt van, amikor kitalálják képről képre a jelenetet, igen, és akkor ehhez alkalmazkodik a stáb. Hogy ebbe már maga a rendező neked mondja, hogy ő milyen szögeket képzel el, vagy ebbe még
mikor,
nem
hogy,
kell?
Mikor, hogy van? Tehát, hogyha van elképzelése, akkor persze, akkor mondja, hogy itt szeretnék egy, nem tudom, ezt vagy azt, de most teljesen mindegy. De nagyon sokszor csak a sztorit mondja el, és abszolút rád bíz, aztán majd ő ránéz, és azt mondja, hogy ez legyen inkább innen véve, vagy legyen inkább az. De általában egyébként valami alap támpontot szoktak mondani, hogy ez legyen egy, nem tudom, egy ilyen... Hát, angol...
Ja, igen, én még akkor tanultam a segédoperatőr suliba, amikor mindenki németül mondta
ezeket. Ja, igen, de hát az Anschnitt azt a magyarok használják, igen.
A magyar filmgyártás régi nyelve az a német volt.
Igen.
Viccesen. Fát kocsi volt, meg ilyenek.
De egyébként nem, hát ezeket gyorsan megtanulja az ember, az angol terminológus.
És az, amit volt már olyan, hogy néztél olyan filmet, aminek te csináltad a storyboardját, és így emlékeztél arra, hogy amit rajzoltál, ahhoz képest milyen lett a végső kép?
Meg szoktam nézni, általában nem nézem meg a filmeket, mert általában nem, tehát ezek akciófilmek, amiken szoktam dolgozni, és nem annyira szeretem, tehát nincs türelmem végignézni őket, de azokat a jeleneteket, amin dolgozom, azt meg szoktam külön nézni, csak a jeleneteket, és általában összehasonlítom, igen, szóval az szokott érdekes lenni. De nem nagyon szoktak eltérni. Aha. Egyébként van olyan, amikor például csak az van, hogy azt mondja a rendező, hogy én szeretnék egy ilyen beállítást, egy ilyet, meg egy ilyet, de például a sorrendet azt ő még nem tudja. Tehát majd azt mondja, hogy ha megvannak ezek, akkor majd ő sorrendbe teszi, amikor ott vannak. És akkor azt mondja, inkább ez ne itt legyen, hanem ott. Meg például volt olyan, hogy mondjuk egy ilyen second unit rendezővel dolgoztam, aki csak az akció jeleneteket rendezte, és akkor ő neki, a producernek el kellett adni a jelenetet, amit ő kitalált, és ezért csak így nagyjából szerette volna, hogy én mondjuk lerajzoljam a nagyon hosszú üldözést több országon keresztül, nem tudom micsoda, és akkor az alapján ő el tudja adni a producernek, hogy ez így és így zajlódjon majd a forgatásnál. Tehát, hogy a storyboard és storyboard között is annyira változik, hogy mire használják a forgatáson. Hogy
ez olyan, mint amikor az Alien-ért azért kapott több pénzt, ugye a Ridley Scott, mert hogy a saját kézzel lerajzolt storyboardját mutatta meg a stúdiónak, és így egyből mondták, hogy akkor oké, ezért nem 3 millió dollárt kapsz, hanem 4-et vagy 5-öt, mert azt hiszem annyiból készült a film. Ugye a Ridley Scott eredetileg ő a Royal Art of Academy-n grafikust, vagy valami ilyesmit végzett, és utána kezdett, már közben filmezett a testvonjával.
Megnézném, hogy milyen storyboardokat csinált.
Meg tudod nézni a neten, tök jó.
Megfogom nézni.
Ilyen laza az öreg, de úgy minden
hát annak, van. Én szerintem annak kell lennie. Ja. Tehát, hogy a storyboard elvel akkor tudsz haladni rendesen, hogyha tényleg minél gyorsabban. Tehát ott tényleg csak a gesztusokra kell figyelni, ott nem kell nagyon kidolgozni soha semmit. A fényelésre, hogyha tudod, hogy ez éjszaka játszódik egy ilyesmi vagy egy ilyesmi helyen, akkor azért kell foglalkozni valamennyit, de nem kell nagyon kidolgozni. Van egy ilyen, hogy minél lendületesebb legyen, főleg akciójeleneteknél, hiszen eleve csak főleg ahhoz kell storyboard, most egy párbeszédhez kevésbé. Mindegy, szóval visszatérve ugyanez a képregény is, tehát hogy nyilván kidolgozásban más, de ugyanúgy át kell gondolni, hogy amikor valaki...
De előtte, bocsa, képregényben nincs storyboard, tehát hogy most már...
Storyboardnak hívják érdekes módon, az írók storyboardnak hívják azt, amikor átfutunk az egész képregényen, és csak nagyon...
Tehát ilyen layoutnak.
Igen, én layoutnak hívom inkább, de ők storyboardnak hívják, hogy felskiccelem az egészet, és hogy át tudunk
menni. Van ez is egy ilyen, mi kilövésnek hívtuk az újságnál, amikor megvan az összes oldal kinyomtatva kicsibe a falon, és
akkor... Nekem digitálisan van, hogy lássam, hogy haladok egyébként, tehát hogy én piciben nekem megvan az, hogy akkor most melyik oldalakkal vagyok kész, vagy melyik oldalak, tehát én az oldalpárok szerint. De mindesetre ők storyboardnak hívják ezt, hogy felskicceljük az egészet, és kell, ez rohadtul kell is, hogy tudjuk, hogy néz ki úgy nagyjából. De például mondok
egy példát. Még, ha nem csináltok ilyet, még a végén úgy jártok, mint írásban a Martin a tónak.
Igen. Szóval például most tegnap egy olyan oldalon dolgoztam, ahol nők egy ilyen, van egy a Pitcairn-szigeten, ahol játszódik, ott van egy ilyen nagyon-nagyon jellegzetes, sziklákkal körülvett, ilyen nagyon vészjósló sziklákkal körülvett víz, egy ilyen,
nem is, ezt, öbölkeszerű vagy ilyen,
nem is öböl, ők izének hívják, poolnak hívják, mint medence, de hát valahogy oda befolyik nyilván a tengervíze, és akkor ott nem megtörnek a hullámok, stb., tehát ott nyugodtan lehet ott bent úszkálni, meg mondjuk mosakodni, és ott bent mosakszanak nők, az összes nő, és beszélgetnek, és az egyik szóba hozza, hogy állítólag az egyik férfit nagyon bántja a meghalt feleségének a szelleme. És amikor ez elhangzik, akkor ezt hogy mutassam be úgy, hogy érted, egy gyönyörű helyen vannak, és akkor tudod, elkezdek, most ez egy egyszerű megoldás, de hogy ő mondjuk egy ilyen hosszúkásabb, hogy mondjam, vertikálisan, hosszúkás téglalapnak az alján van, a nő a legalján, és akkor lefelé néz, tudod, és akkor fölötte látjuk a felhőket, meg a egy-két madarat, ahogy így vészjóslóan körülöttük vannak. Tehát, hogy valahogy csak azt, amit mond, azt hogy lehet egy nagyon picit visszaadni.
Ha nem is ez a gyerekes realizmus, hiszen ez nem gyerekeknek készül, tehát hogy azért úgy, mint egy filmben is, hogy tudsz komor hangulatot teremteni, igen, a környezettel.
Még úgy, igen, igen. Alapvetően egyébként egy gyönyörű sziget, amit vészjóslóan bemutatni már, az is egy tök jó kihívás. Úgyhogy, és ez minden egyes, nyilván minden egyes kockára igaz. Vannak hálásabb, meg hálátlanabb részek, ebben van olyan, hogy vitatkoznak egy éjszaka, egy ilyen tisztásan oldalakon keresztül, akkor is ki kell találni, hogy azt hogy csinálod meg izgalmasan, hogy ne legyen nagyon sok ismétlődő fej, akik nézzen, hanem hogy ezt milyen kamerálásokban lehet, mikor tudsz nagyon távolra elváltani, hogy csak nagyon pici figurákat lássál, akiket megvilágít egy petróleum lámpa, vagy egy fákja, és csak ilyen kis figurákat, és lásd a körülöttük lévő dzsungelt, és mikor van, amikor extrém közelit mutathatsz, amikor tényleg valami olyat mond az illető, ami nagyon-nagyon fontos, és nagyon vészjósló, és nagyon, vagy mikor van, amikor fontos az, hogy mind a kettőt lásd, akihez beszélnek, azt is, és hogy őt milyen szögből látod ahhoz képest. Ezt filmben blockingnak hívják, igen, hogy helyezed el a szereplőket a kompozíción belül. És hogy ez, hogy kommunikál a néző felé valamilyen hangulatot igazából. Csak az elhelyezésük a színészeknek. Na hát ez a blocking, ez a képregényben nagyon fontos. Tehát ez
gyakorlatilag... Hát vegyünk csak egy olyan filmet.
Legalább úgy olyan fontos.
Vagy mint egy olyan filmben, például vegyük a 12 dühös embert, ami egy szobába játszik, 12 igen, emberrel, igen. És ott is feszülték el tenni.
Hát az összes kamaradarab erről szól, vagy kamarafilm, végül is, ha nem is darab, de film, tehát mindegy, csak ebbe, ez az a... tehát csak ezzel tud mahinálni, csak ebben tud rád... hatást gyakorolni. Egyébként ebből a Coen testvérek tök jók, az összes filmjüket. Rengeteg ilyen inspirációt lett filmekből szerint, hogy hogyan oldanak meg.
Aha, akkor te is nézel rendesen.
Egyrészt nézek viszonylag sok filmet, meg nagyon sok jelenetet kifotózok. Aha. Tehát, hogy én nekem próbálok felépíteni egy archívumot olyan beállításokból, amiket máshol nem láttam, vagy amiket érdekesnek látok, mert nem tudhatom, hogy mikor van az, hogy megakadok, és akkor az, hogy na ezt itt most mit, és akkor elkezdek mutatgatni, hogy hasonló jelenet után, amit láttam itt vagy ott, és hogy azt hogy oldották meg, és volt már, hogy segített. Tehát egyébként most már van erre egy weboldal, azt hiszem előfizetéses, nem, most nem jut eszembe a neve, de amikor még nem volt előfizetéses, megnéztem, és az én archívom jobb volt sokkal, mint az övéké, bár ott téma szerint, meg szín szerint, meg minden szerint tudsz keresni, tehát nyilván megvan annak is az értelme. De mindesetre ezt például én használom, bár nyilvánvalóan azért a filmek is nagyon sokat ismételnek.
De van is erre egy teória, nem is tudom már kinek láttam erről az elemzését, hogy hogy igazándiból minden filmben, főleg most mondjuk egy közönségfilmről, ha beszélünk, hollywoodi filmben, vannak olyan jelenetek, amik ilyen doboz jelenetek. Tehát mondjuk Mary elutazik New Yorkba, leszáll a repülőről, ahol majd találkozik a barátnőjével, és elmennek valahova. És ezt ilyen átkötő jelenet sornak hívják, amiben be kell mutasd a nézőnek, hogy Mary már nem ott van, hanem elkerül valahogy New Yorkba, és eljutunk addig a vágásig, ahol egymással beszélgetnek a barátnőjével.
Igen.
És azt mondja a fickó, hogy igazán az a nagy rendező, aki ezekből a közhely, és már megszoktad, hogy alulról mutatják a repülőt, ahogy elszáll, meg a előkarcolók fölülről lesvenkel a kamera.
Igen.
Tehát, hogyha ezeket a jeleneteket van olyan érzéke egy rendezőnek, hogy nem csak rábízza a B-unitra, hogy valamit forgassatok le, igen, és összevágja, vagy megveszi, hanem ezt is egy ilyen kis finesszel adja hozzá, például tök jó példa erre annak idején a Guy Ritchie filmben, a Bluffben, a Snatchben, ahogy megérkezik a Mary Poppinsos monológgal a csávó.
Igen, és hogy mi ilyen tak-tak-tak.
Igen,
tak, nagyon
minden
gyorsan,
ritmusra igen. van, igen, és ott van gyakorlatilag 3 másodperc persze, alatt elmondva, igen, hogy igen. ő eljött New Yorkból,
igen,
a
igen.
nyomorult ködös Albionba.
Igen, igen.
Mary
igen,
fucking Poppins, igen, és nem tudom.
Majd vissza.
Majd vissza.
Igen. Igen.
Tehát, és ezekre hogy emlékszel a mai napig, míg mondjuk az Ördög Prádát viselben nem emlékszel arra, hogy most mi hogy mentünk le New Yorkból ide meg oda?
Igen, de legalább az Ördög Prádát viselt, azt láttuk, de van egy csomó film, amiben ugyanezen, és még csak nem is láttuk őket. Hány olyan film lehet, amiben ugyanezeket a toposzokat ellövik, vizuális toposzokat, és nem láttuk őket, millió. Tehát
igen.
Még az Ördög Prádát visel,
az még, egy kimagasló.
Még egy kimagasló sikereket elért alkotás, igen. Úgyhogy... Igen, szóval visszatérve ez a lényege az egésznek, vagyis az egyik lényege, és nyilván ebben az ember mindig próbál fejlődni pont a komponálásban, tehát, hogy nagyon a velejét képezi igazából a képregény rajzolásnak. Nyilván a maga a rajzi tudás az is olyan, amiben az embernek folyamatosan fejlődnie kell, mindig a következő könyvét jobbra akarja csinálni, de ja, ezek technikai dolgok azért. Nem ettől lesz jó, nem attól, csak attól lesz jó egy képregény. Szerintem a kompozíció az nagyon-nagyon sokat segít. Tehát az olvasónak hogy...
Szerintem mindenhol. Tehát egy filmben is, tényleg egy olyan rendező, aki valami kicsit is egyedi kompozícióval tudja elmesélni a történeteket, szerintem az így ilyen abszolút, amire emlékszel. Ez ugyanaz, mint a zenében. Híres zenészek mondják, hogy egészen onnan, tehát azt a számot hallgatják meg, ami érdekes.
Uh-huh.
Tehát, hogy elkezdődik egy szám, és fölkapod rá a fejed, akkor azt végig fogod hallgatni. Mert még hogyha csak az eleje is érdekes, várod, hogy mi lesz a végéig.
Igen, igen.
És
igen,
valahogy igen. Ez egy filmnél is megvan ugyanígy, hogy amikor így elkezdődik egy film, és mondjuk, mondjuk teljesen mindegy, a Baby Drivernél elkezdtél már az elejétől figyelni, hogy basszus, hát ez mennyire jól megvan már vágva a zenével, és vártad szinte...
Sajnos ezt pont nem láttam.
Vagy most hirtelen, most oké. Ez most csak a zenével kapcsolatosan, de mondjuk a Jackie Brown is, ahogy kezdődik, mm-hmm. hogy úristen, ezt a nyitány,
igen,
tehát basszus. Hát, hogy...
Az a mozgó, nem mozgó lépcső, hanem
igen,
az a...
Lejön a hogy... csaj, zenére lép, és hogy minden egybe van, és követi a kamera hosszan,
igen.
És ilyen szuper alaphangulatot adott igen. az egész filmnek, ami után már tényleg nem nagyon lehet elbaszni, ha csak nem vagy kivételesen béna.
Persze, rögtön behúz.
És ilyen kevés van, és ezekre mind emlékszel is, mert jók.
Igen. Egyébként azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok tehetséges rendező van szerintem. Tehát, hogy most a fiatalok közül is pont ez a Robert Eggers, aki a The Witch-et rendezte. Igen. Ő is egy nagyon tehetséges arc.
Hát kíváncsi vagyok erre a Valhalla Rising-ra.
Ja. Bár mondjuk vizuálisan éppen az érdekes, hogy ez annyiszor el lett most igen. a sorozatokban, számítógépes játékokban lőni. Most láttam a reklámját, és az volt, hogy ezt a világot azért most már nagyon megfutatták.
Elég rendesen, igen.
De van a másik rendező, sajnos nem jut eszembe a neve, és nagyon szeretem pedig a három filmje közül kettőt, aki az It Follows-t rendezte.
Ó, igen, aki aki később rendezte ugye
Under the Silver Lake-et, aztán beszéltünk róla korábban, tehát őt is nagyon, nagyon bírom, három neve van.
David Robert Mitchell.
Szóval most csak az amerikaiakat, hogyha nézzük.
Egyébként érdekes.
És csak akik zsáner filmeket rendez, tehát van horror ilyen, filmeket,
ilyesmi. Ez az új fonulat, aki följött az elmúlt években, már nekem mondjuk pont a nem tudom, ez a legutóbbi filmje milyen lesz a Pélinek.
Hát meglátjuk.
De felkaptam a fejem a trélerre, erre az ufós.
Nekem a hangulat, tehát ez olyan, hogy a fazon nagyon-nagyon ügyesen játszik a hangulat. Tehát az Us című filmjének a hangulata, nekem a barátnőm nem szereti a horrorfilmeket. Aha. De megnézte, és azt mondta, hogy a millió hibájával együtt, mert ott lehet belekötni a sztoriába, ahol akarsz, tényleg, de a hangulat az nagyon különleges. Tehát, hogy nem hasonlítható a film hangulata egyik más horrorfilmhez sem. Szóval...
Én pont az ezt nem láttam, de a Get Out-ot például láttam, és annak is benne volt, hogy azért a hangulat megvolt a filmnek, bár egy csomó dologgal nem értettem úgy, hogy miért így, meg úgy van, de kétségtelen.
Igen, tehát belehet, nem véletlen, hogy ez a fazon az, aki a Twilight Zone-nak a házigazdája, aha. Mert a filmjei árasztják a Twilight Zone eredeti, ezt a bekategorizálhatatlan világát. Igen. Hogy tehát nem, ez nem horror, ez nem sci-fi, hanem valami ötvözete, nem csak misztikummal foglalkozik, igen, hanem egy furcsa ötvözete ezeknek. És szerintem nagyon, nagyon jó. Kicsit olyan, mint a jobb időszakában az M. Night Shyamalan volt, szerintem.
Ó, hát mennyire jó volt az elején.
Egy picit az a világ.
Pontosan már lehet, hogy ő is azért volt annyira jó akkor, mert akkoriban ezt abszolút váratlanul, és ilyen, tehát nem vártad, hogy ilyesmi lesz filmekben, mint amit ő csinált.
Igen. Volt valami új benne. Igen. És igen, neki is a hangulat volt az, amit el tudott kapni. Tehát, ja, hogy mindig Philadelphia-nak azt az oldalát mutatta, amit a Rocky-ból nem ismerhettünk, ja, meg. Tehát, hogy ezt, hogy annak is van egy ilyen picit ódon hangulata annak a városnak, amit New Yorkból könnyű kihozni, de például Philadelphiában még sose, és ő állandóan azt mutat. De én azért bírtam őt.
Most ebben nem is emlékszem rá, hogy mit láttam tőle legutóbb, de most talán van valami nem youth, hanem nem, pont, hogy nem fiatal, hanem old.
És az egy elég jó képregény, azt hiszem francia képregény, vagy belga képregény.
De maga az alap, amit felvett, az nekem tetszik, csak kíváncsi lennék.
Hát a képregény története sokkal-sokkal egyszerűbb, mint a film. Nyilván meg kellett bonyolítani a filmet. De hát nem vagyok meglepve, hogy ő dolgozta ezt föl, mert ez is egy nagyon behatárolhatatlan műfajú film, történet igazából.
De hát ugye neki voltak ezek a nagy bukásai, amikor persze, az Avatar, igen, meg ilyen furcsa filmeket
csinált. Hát azok, amikor nagy stúdiófilmeket csinált, azok nem jöttek azok igazából nem be. Tehát, hogy neki is inkább az áll jól, amikor kisebb filmet próbál csinálni, mert utána visszatért egy The Visit című, igen, filmmel, ami egy ilyen kézikamerás.
Ez tök hangulat. És
rögtön avval sikerült megint.
Nem azt mondom, hogy a kedvenc film, de jót szórakoztam rajta, és
korrekt film. De hogy neki ezek a nagy költség, minél nagyobb költségvetés, egyébként egy kicsit a Guillermo del Toro is ilyen, nem? Ja. Tehát minél nagyobb a költségvetés, annál kevésbé...
Annál unalmasabbak
a filmjei. Tehát én nekem a kedvenc Guillermo del Toro filmem mai napig a Ördöggerinc. Tehát, ja, hogy az... Abban minden megvan.
Pont
nekem,
ami
egy
de az korai, az még a...
Már Amerikában élt, bőven.
De még a Faun előtti
igen, filmje. Igen, persze. Egy spanyol film igazából, tehát a szem spanyol stábbal készült, a szereplők spanyolok, azt mondom. És... Hát most hasonlítjuk össze a Pacific Rim-mel, nem tudom mivel. Tehát,
hogy azt kell mondjam, hogy vicces, de én a Pacific Rim nálam egy mérföldkő, nem feltétlen abban a tekintetben, hogy Del Toro-nak a rendezői munkássága, bár az is benne van, de pont azt beszéltük, van egy barátom, aki a Fox-nál, a Fox Trükk Stúdióban animátor, kint Sydney-ben él, és ő éjjel-nappal szerencsétlen szuperhíró animációkat dolgozik, meg Star Wars-tak, mindenen dolgozik, de mindkettőnk számára az egy olyan mérföldkő a Pacific Rim, amin még a cégé munkáról beszélünk, tehát a trükkökről, a számítógépes trükkökről beszélünk, hogy ez egy olyan film, hogy abban olyanok a trükkök, amin látszik, hogy az emberek, akik csinálták, szerették.
Ez simán benne van.
Utána csak már ez a lelketlen Star Wars ilyen rakjúmá valamit oda, és ki tudja, hogy ki az art direktor. Ott látszik, hogy a Del Toro meg a stábjának ilyen kifejezett, ők vizionalista módon látták, hogy mi legyen a...
Nem is látványjal van, nekem az egésznek... Nem,
a sztori az nincs.
Meg komolyabb hangulata sincs. Tehát, hogy most tegnap megnéztem a Nightmare Alley-t, és hiába ebbe azért van pénz ebben a filmben.
Az most a legutolsó film, ugye már be is mutatták moziba.
Fú, ez nagyon jó lett.
Jó le?
Hát pénzt nem fog hozni, az biztos, legalábbis nem hiszem.
Ez a freak cirkusz egy kicsit igen. Én kíváncsi vagyok rá nagyon.
Igen, és én láttam a 47-es verzióját ennek a filmnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az új, ez jobb. Tehát, hogy általában én hajlamos vagyok szeretni az első verziókat, és ez sokkal nem tudom, szikárabb azért. Nem, szikárnak nem mondanám, mert lehetne belőle fél órát vágni mondjuk, vagy egy 20 percet a filmből biztosan, mármint úgy értem, az én ízlésem szerint. De nagyon, nagyon jó film. Tehát, hogy nem csak vizuálisan, de én örülök, hogy 2022-ben ilyen hangulatú filmeket is lehet csinálni. Az majd kiderül, hogy lehet-e majd a későbbiekben, mert hogyha ez nagy bukás lesz, akkor most ilyen akkor régi noir-t nem fogunk egy darab, nagy költségvetésű noir-szerű filmet nem fogunk most
de
egy
neki darabig nem, látni. Nem nagyon jött be szegének az előző nagy költségvetésű, úgymond horror-szerű misztik jelz a Crimson, mi volt Crimson?
Crimson Peak. Az nem tudom, hogy bejött-e, de az lehet, hogy nem jött be, de viszont utána azt hiszem nagyon nagyot kaszált a Shape of Water.
Hát a Shape of Water ugye megkapott minden díjat.
Hát de meg hogy anyagilag is, azt hiszem, igen. Tehát, hogy igazából szerintem nem tudom, hány ilyet kell csinálni ahhoz, hogy utána... Tehát, hogy nem tudom, hogy hány siker, után hány bukást csinálhatsz, anélkül, hogy megint a kezedre verjen a stúdió. Mert, hogy
de visszatérve az... egyébként még a Crimson Peak-be is, bár annak ellenére, hogy baromi hosszú volt, és unalmas, de én még mindig láttam abban annyi szépséget, hogy így meg tudtam nézni, de hát nem volt egy erős film.
Nem, hát a vizuálisan nagyon,
de
nagyon,
szép dolgok nagyon, voltak
nagyon
benne.
Komoly azért az a film is.
Hát, hogy eljutottunk a mozikig a képregényből.
Ja, igen. Kanyarodjunk vissza a képregényhez?
Hát szerintem, ha nem is feltétlen visszakanyarodjunk, de meg is alapozhatjuk azt, hogy mi még később azért akarunk beszélni filmekről, és most így kiderülhetett, hogy nem kell rákérdezzek feltétlen arra, hogy neked mi a geekséged, tehát mi az a műfaj, amiben így nagyon bele vagy ásódva, de mondjuk mondhatjuk ezt így a horrorfilmekről, hogy
hát az a geekségnek azért annyiban nem nevezném, hogy mindig találok nagyon könnyedén olyan embereket, akik sokkal jobban értenek hozzá, mint én, mert sokkal több filmet láttak, sokkal jobban tudják fejből, hogy melyiknek ki volt az írója, vagy nem tudom micsoda. De az biztos, hogy a magát a zsánert azért szeretem, tehát hogy viszonylag sok horrorfilmet láttam, ez tény.
Hát pont ezért egyébként beszélgettünk róla egy ideje, hogy ha eljössz, miről beszélgessünk, és amellett, hogy így a melódról, meg a közös érdeklődési körökről így beugrott mindkettőnknek, hogy mindketten nagyon szeretjük a... Hát nem, én nem horrort mondanék, tehát én azokat a filmeket szeretem, amit lehet, hogy horror kategóriába sorolnak, de jó film, egyrészt jó film, és mindenképp hangulata van, ami nagyon köthető az emberi léleknek a sötétségéhez, a misztikumokhoz, és egy kicsit az ilyen váratlan vagy természetfeletti dolgokhoz. Igen. Én nem vagyok, ahogy azt pont beszéltük régen, nem vagyok az a, bár annak tűnök, de nem vagyok az az ősfentezis, aki mindenképp abba látja a történetmesélést, hogy elfek lövöldözzenek íjjal, meg varázslók varázsoljanak. Azt is szeretem, de hogy engem is sokkal jobban érdekel az emberi léleknek a sötétsége, és ilyen hétköznapi, vagy egy elképzelhető világban, nem pedig egy fantázia világban helyezve az egészet.
Igen, szerintem is ez az egyik alap Hogyha azt nézzük, hogy milyen horrorfilmeket szoktam általában szeretni, általában azok, ahol megvan szabva a realitás által, hogy milyen keretek hát között mozog.
Ne lehessen igen, csak úgy ugra
bármit csinálni.
Elteleportálok Erlonthoz. Nem tudom.
Igen. Egyébként szerintem itt nekem ez a fő problémám minden fantasyvel, tehát hogy onnantól kezdve, hogy egy fantáziavilágban zajlódik, nagyon nehéz megszabni a határokat. És a horrorban meg általában ez nincs meg. Tehát, hogy vagyis éppen, hogy...
Hát, hogy vagy nagyon leszögezett határok vannak, tehát, hogy vagy bizonyos kereteken belül vagyunk.
De esetre most pont nem olyan nagyon rég hallottam, hogy amikor kihozták a hatodik érzéket, akkor a rendező, pont az M. Night Shyamalan azt mondta, hogy senki ne hívja horrorfilmnek, hanem az volt, hogy természetfeletti thrillernek hívják. Aha. Na most ez egy tipikusan olyan dolog, hogy én okay. Tehát, hogy nem igazán horrorfilm, az se, ha belegondolsz. Mert mitől horror a horror, nem? Tehát, hogy hát itt nagyon nehéz meghatározni.
Nem, a horror az, tehát igen. Tehát a horror annyi válfaja van. A Vlad Tepes féle görbén tartott kéz. A régkorai Drakulát is horrornak mondták, mint a...
Mert annyi válfaja van most már, ahol annyira szerteágazó a horror műfaja, hogy igazából nagyon sok mindent már bele tudsz más kategóriákba is tolni, úgyhogy szerintem ez egy ilyen, inkább egy játék. Így, most hát mit nevezünk, vagy én mit nevezek, igen. Te mit nevezel horrornak, tehát szerintem már gyakorlatilag manapság ez egy ilyen szubjektív dolog, nem? Hogy neked ez horror-e, vagy sem. Valahogy bekategorizálják a moziban, de nem feltétlenül. De ez egyébként régen is így volt. Most oké, hogy vannak ilyen alap horror klasszikusok, mint mondjuk az Ördögűző, de a Rosemary gyermekét azt ugyanabba kattett. Tehát, hogy van hasonlóság, de a Rosemary gyermeke az nekem például, ha valaki nem akarja horrorba sorolni, vagy a pszichót, akkor nem muszáj a horrorba sorolni.
De hát a Juhász Viktorral is, az íróval is, kollégával is erről beszéltünk, hogy a ragyogás, tehát az horror? Vagy pedig egy alkoholista férfi fantáziálása,
hát a film
vagy megőrülése, vagy az ő, ha azt beszélhetjük, hogy az őrület, mint olyan, az azért szerves része a műfajnak, már a Poe-tól és a Lovecraft-től kiindulva.
Persze, de egyébként igen, tehát ez talán az egyik legvonzóbb a horrorban, hogy egy ennyire tág műfajról van szó. Szóval, ha megnézzük a többi populáris zsánert, a skiffit, a fantasyt, a nem tudom, mik vannak még ilyen, amiket hozzá tudunk sorolni, de hogy behatároltabbnak tűnik még úgy is, hogy tudjuk, hogy a fantasyn belül mik vannak. Még úgy is sokkal behatároltabb. A horrornál tágabb műfaj, populáris műfaj nem nagyon van szerintem.
Igen.
Tehát a skifiben is tudom, hogy oké, ez a cyberpunk világ, ez a space opera, ez a nem tudom, de egy idő után, mit tudom, én egy pár másodpercen kifogyok ezekből a horrorban.
Horror az minden. Tényleg, ahogy mondtad, minden. Mondjuk az Ördögűzőt is nevezhetjük, ugyanakkor nevezhetjük horrornak a Cápát is.
Igen, a Cápától az iszonyatig bármit. Tehát, hogy annyira szerteágazó, annyira gazdag világ, ami szerintem más populáris irányzatoknál nincs. Ennyire azért talán nincs meg. Most lehet, hogy valószínűleg nem is, egyáltalán nem értek a fantasyhez, de azért láttam sok fantasyt, és ha engem kérdeznek, be tudom őket sorolni egy pár alfajba.
Hát nem nagyon létezik igazából.
Te tudjuk, hogy van a high fantasy, meg nem van dark fantasy, okay, de... Mégiscsak, tehát, hogy meg van ez, nem tudom, hogy hívják a Harry Potter világát, meg...
Na hát a Harry Potter az egy jó kérdés, mert az a vicces, hogy igazából, ahogy haladunk előre a könyvekbe, egy egyszerű ifjúsági regényből vagy történetből lesz egy durva horror.
Hát a horrornak szán azért nem mondanám, bár ha a Crimson Peak-et annak mondjuk, van olyan része a Harry Potternek, ami összevethető mondjuk a Crimson Peak-en, mint film például.
Simán, hát a végére már olyan lelki nyomorodások és titkok és egyéb dolgokra derül fény, hogy komolyan megviseli a főhősöket és a nézőt, vagy a olvasót, tehát ez nem egyszerű.
Igen, de szóval, tehát visszatérve talán ezért is izgalmas erről beszélni, és remélem fogunk is, mert ahány film, ahány horrorfilm, vagy horrornak nevezett film, annyi olvasata is lehet. Tehát, hogy mindegyiknek van legalább egy-két-három olyan olvasata, ami neked ez jön le belőle, nekem ez jön le belőle, és rád is van igazából bízva. Egy nagyon gazdag műfaj, nagyon, talán ezért is szeretem. Persze, azért az is hozzátartozik, hogy én a horrorban azt szeretem, hogy félelmetes.
Ja, tehát, nyilván vagy, benne van az, szóval, hogy félni kelljen.
Szóval nekem én szórakozni szeretek a horrorfilmen úgy, hogy közben biztonságban érzem magam.
Ja, ja. De hát igen, de és itt van az, amikor az embernek igénye van arra, hogy mindezt, amit látni akar, meg megtapasztalni, ezt a úgymond kis rettegés vagy félelmet, olyan keretek között látja, ami egy úgymond ilyen kis mesteri munka, hogy ez úgy van aprólékosan fölépítve, úgy tudod...
Hát a jobbak.
Tehát igen, most a jobbak, nem igen. Az, hogy már az első pillanatban egy levágott fejet dobnak.
Ami egyébként megint csak egy olyan, hogy ahogy mondjam, nagyon sokan szeretik az ilyen body horror filmeket, a fűrész.
Mindenképp szót kell ejtsünk egyébként Peter Jackson első filmjel.
Ja, igen, legvéresebb film valaha talán.
Talán igen. Bár nem tudom, ez a Cannibal Holocaust című film, bár az...
Bocsánat, szerintem nem annyira véres, mint Hullajó. Igen.
Szóval egyébként szerintem most már nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy tervezzük Gyulával, hogy indítani fogunk egy Rém Király szigete nevezetű kis adást, a Geek Király szigeten belül, amiben meg fogjuk osztani egymással egyrészt az általunk kedvelt horrorfilmek nevezett filmek listáját, és ebből egy közös listát fogunk összerakni. Hát nem tudom, 20-asban maradjunk, vagy 50-esben?
Az 50-es sok, azt beszéltük. 20 vagy 25 volt, ha jól emlékszem. Igen. Majd meglátjuk. 20 vagy 25.
Egy 20-25-ös listát össze fogunk rakni, és szépen végigmegyünk szerintem egy-két adáson, vagy hárman rajta is.
Szerintem az működhet.
Én még arra is gondoltam, megbeszéltük, szerintem az jó ötlet, hogy nem csak ketten, hanem akár
meg is hívhatunk,
vendégeket.
Persze. Igen. Ez egy jó...
És ilyen remek lenne. Nagy ordibálásokkal megbeszéljük, hogy melyik film miért tetszik kinek. Hát egyébként meg szép hosszan elbeszélgettünk, ahogy én ezt most így észreveszem.
Én azt sem tudom, mennyi az idő, de igen. Igen.
És igazából szerintem tök jól éreztem magam.
Na, és köszi a meghívást.
Hát meg köszi, hogy eljöttél, meg szerintem még...
Már régen terveztük.
Igen, mert még téma is szerintem még lett volna, amiről beszélünk, de most így ezt így elrakjuk.
Ez a jó horrorfilmben, hogy ott majd mi filmenként el lehet térni. Hogy
hát meg éreztem én, amikor itt elkezdődött a horrorfilmes vonulat, mint hogy kinyitottunk volna egy ilyen kis csapocskát, ami eddig el volt zárva. Onnét még fog jönni, ahol
biztos, az biztos.
Szóval nagyon szépen köszönjük, hogyha meghallgattátok ezt az adást. Nem sokára jelentkezünk a folytatásra. Köszi, Gyula, hogy itt voltál.
Köszi.